Honnan indult ez a Bolyai műhely? Mi mindent ismertetek fel? Tehát, hogy milyen igényből jött létre tulajdonképpen ez a kezdeményezés?
Pontosan abból, amit már említett itt az előbb Kinga, hogy nagyon ismert személyiségek voltak, és a felvezetőben te is említetted, hogy néhány ezer lakosú településen kevésbé elismert, vagy később elismert személyiségei voltak. Úgy gondoljuk, hogy Marosvásárhely mindenki büszkélkedhet azzal, hogy két ilyen nagyszerű tudós, polihisztor hosszú éveken keresztül itt élt, itt alkotott, itt tanított a Bolyai Farkas, hát akkor református kollégiumban, és úgy gondoljuk, hogy ezt minél többen meg kell ismerjék ennek a két nagyszerű tudósnak a sokoldalúságát, hiszen Bolyai Jánosról sokan tudják, hogy matematikus volt, hiszen nemzetközi hírneve van a matematikai feltalálásának, és ezt a szakma egyébként nagyon szépen elismeri, és önemben Bolyai Farkasról talán kevesebbet tudnak, kivéve a marosvásárhelyiek, hiszen Bolyai Farkas nevét viseli a liceum is, ezáltal többen tudnak róla, illetve ott látható a szobor, ami mellett sokan elmennek, úgyhogy Marosvásárhelyen talán a Bolyai név az ismert, elmondhatjuk. Viszont végeztünk egy kis felmérést, és kérdeztünk főként fiatalokat, hogy Bolyai név hallatán mi jut eszetekben, és természetesen legtöbben az iskolát nevesítették, vagy matematika, de ennél tovább talán nem is mentek. És ezért gondoltuk azt, hogy igazi polihisztorokról beszélünk, ezért jó azt is tudni, hogy ennek a két nagyszerű tudósnak az életét a matematiká mellett más dolgok is kitöltötték. Nagyszerű felfedezései voltak például Bolyai Farkasnak. Nagyon sok területen foglalkozott erdészettel, gyümölcsfa termesztéssel, például a Pónyika almafa honosítása Erdélyben talán az ő nevéhez kötődik, és a sír mellett ugye ott található a Pónyika almafa. Szinte egy zarándok helyé vált a Bolyai sír, a református temetőben a Bolyai sír, hiszen sokan kimennek akár november 1-én, már így nevelik a gyerekeket, hogy el kell oda menni és gyertyát gyújtani. Milyen jó, mert így a bolyaiak neve azért tovább él. Tehát a Pónyika almafánál maradtunk, a gyümölcs fatermesztés területén is alkotott újat, irodalommal foglalkozott például, zenével foglalkozott, természetesen matematika volt a nagy szerelme, azon kívül orvoslással nagyon sokan hozzájártak gyógyításra, a kolera idején, elnézést, nagyon sokan mentek hozzá, volt egy ilyen híres, hát van egy anekdóta leírva is megtalálható, hogy mondja, hogy nyálat nem lenyelni, amikor a betegeket kezelik a hozzátartozók. Sok érdekességgel foglalkozott, emellett látható a Bolyai, Teleki Bolyai könyvtárban például a kályhája, ami nagyon újszerű volt, és még a 70-80-as években, 1970-80-as években használták a Dániel kályhákat. Látható ez a kályha kiállítva a Teleki Bolyai könyvtárban most is. Azon kívül szekérlakot épített. Egy szekeret, úgy mint a lakókocsit berendezte ágyal, kályhával, asztallal, és azzal járt ki, akár szülőfalujában, akár Marospartra.
Korabeli lakókocsi.
Így van, tehát az a lakókocsi megálmodója, mondhatjuk így.
Azt az igazság, hogy nagyon nehéz fiataloknak újat mondani, egy olyan korban élünk, és főleg a mai generáció, amikor nagyon siet, minden információ a rendelkezésére áll, és lehet, hogy te is mondtad, hogy valamit tudnak róluk, de mégis keveset. Most hogyan lehet élményszerűen felkelteni 2025-ben a diákoknak a figyelmét, hogy igen, érdemes mondjuk eljönni a Bolyai műhelyre, érdemes akár az iskolába elvinni ezeket a projekteket, erről beszélni, úgyhogy ez számukra ne legyen unalmas, mert te magad is mondtad, hogy mennyi mindennel foglalkozott ez a két ember.
Valóban ez kihívást jelent számunkra, hiszen nem tanúgyi káderek vagyunk, viszont gyerekeink szemén keresztül próbáltuk felfedezni azt, hogy mi az, ami őket is megfogja, vagy ezt a generációt. És természetesen Bolyai műhelyben a 21. századhoz megfelelő hát technikai segítséget kértünk, és ötvözzük a korabeli megjelenítési formákkal. Például egy gramofon és egy 3D nyomtató található a Bolyai műhely bejáratánál. Azt még hozzátenném zárójelben, hogy a Bolyai műhely ez egy mobilis kis műhely, tehát nem egy adott helyen van felállítva, hanem elviszük oda, ahol ez, ahol, ahonnan kérik, ahova kérik.
És így kérik tettünk. Amúgy?
Igen, már többfele jártunk, nemrég jöttünk haza például Torockóról, a Dunaházba hívtak meg, nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy olyan messziről is látták a tevékenységünket. Itt pedig Torockóra eljött három iskolából, a Tordai iskolából jöttek el a diákok, a Nagyenyedi Vetlen Gábor gimnáziumból jöttek el a diákok, illetve természetesen Torockó környékéről. Zárójel bezárva, tehát egy időkaput hozunk létre a gramofon és a 3D nyomtató, hogy milyen volt abban az időben a technika, a technológia, és most már a 3D nyomtatóval térbe bármit ki tudunk nyomtatni, abban a térben, amelyben Bolyai János elkezdett gondolkozni, hiszen már nem síkba, hanem már a különböző felületeken gondolkozott. Ezen kívül igyekszünk úgy megmutatni például a szekérlakot is, hogy egy VR szemüvegen keresztül gyakorlatilag be lehet lépni ebbe a szekérbe, és egy fel lehet fedezni, hogy milyen érzés ott ülni, ugye a szekér kicsit magasabb, és ott az asztalnál kvázi lehet alkotni. Vagy pedig, mivel Bolyai János ugye hát hadmérnökként végzett, nagyon jól vívott, és akkor ezt is próbáljuk érzékeltetni, természetesen megtalálható a leírás ezzel kapcsolatosan, illetve egy virtuális szemüvegen keresztül vívhatnak az odalátogatók. Ezeknek az a célja, hogy egy-egy magot elvessünk. Tehát a vívás megjegyzik, és kapcsolják Bolyaihoz. Vagy például a zeneelméletük is híres, Bolyai János zeneelmélete, a muzsikatan, illetve Bolyai Farkas is foglalkozott zenével, ott pedig Paganini darabot lehet fülhallgatóban hallgatni, hiszen van egy korabeli plakát is, hangverseny plakát, ami olvasható, hogy kapitány Bolyai János Paganini darabot játszik. Ezt a plakátot és az ehhez fűződő információkat természetesen a Teleki könyvtárból merítettük, tőlük kaptuk meg. Így Paganini darabot lehet hallgatni, de mellette ugyanakkor kérdéseket teszünk fel a zenével kapcsolatosan, hogy azért el is gondolkodjanak a gyerekek, hogy hogyan kapcsolódtak ők a zenéhez. Nagyon érdekes módon tanított a Bolyai Farkas a zenét, voltak ott kalapos hangjegyek, meg nyakra valós, kalap nélküli, nyakra valós hangjegyek, nagyon érdekes meglátásai voltak ebből a szempontból is Bolyai Farkasnak. Az üttan, Bolyai János üttana is hát nagyon érdekes filozofikus gondolatokat tartalmaz, amelyen el lehet gondolkozni, és azt szoktuk kérdezni a diákokat, hogy mennyire értik meg, és mennyire értenek vele egyet azokkal a kicsi elvont filozofikus gondolatokkal, amelyeket ott el lehet olvasni. Én is többször el kellett olvassam, hogy megértsem, hogy vajon mire is gondolt, amikor azt lejegyezte Bolyai János. Tehát ilyen interaktív módon próbálunk egy kis játékot is belevinni. Az információk, amelyeket a kutatók feldolgoztak, hiszen tudjuk, hogy a Teleki Bolyai könyvtárban található a bolyaiak kézirata, és szerencsések vagyunk, hiszen sok kutató foglalkozott a bolyai hagyatékkal. Ezekből a témákból merítkezünk, és a kutatók könyvei is ki vannak állítva a Bolyai műhelyben, fel lehet őket lapozni, ezzel kapcsolatosan is kérdéseket teszünk fel a diákoknak, arra ösztönözzük, hogy kézbe vegyék, megnézzék ezeket a könyveket. Udvarhelyen voltunk a Házrezső Múzeum meghívására, hiszen ott egy nagyszerű bolyai kiállítás látogatható, Erdély Géniusza néven, és ők hívtak el kétszer is, a múzeumok éjszakáján is ott voltunk, hogy ez az interaktív tevékenységgel kiegészítsük a kiállítást és az élményt. És ott mondta egy kedves látogató, hogy hát én nem is tudta, hogy ennyi könyv jelent meg a bolyaiakról, és milyen jó itt látni, mert akkor ezután fogja őket keresni. Valóban nem kimondott olvasmányos regények, olyanok is vannak köztük, de számtalan érdekes információt, néha anekdótákat tartalmaz, ami meseszerűvé teszi a történetet, fogyaszthatóvá, és hát erről rengeteget lehetne még beszélni.
És igazán izgalmas látni, azt nyilván polihisztorok voltak, de hogy olyan szellemi magaslaton is, ahol nem nagyon voltak társaik, tehát ők ketten tudtak beszélgetni, ugye arról is vannak legendák és anekdoták, hogy néha ők sem értették meg egymást, pontosan ebből kifolyólag, mert hogy két erős karakterről beszélhetünk.
Így van, tehát azt mondhatjuk, hogy Bolyai Farkas volt a szerencsésebb ebből a szempontból, hiszen a Göttingában tanult, és ott megismerkedett Gausszal, jó barátok lettek. Gauss is egy adott valahol írja, hogy Bolyai Farkassal tudta megmutatni a matematikai gondolatait. Ellenben Bolyai Jánosnak nem volt korabeli társa, akivel megbeszélje, így édesapjával tárgyalták meg a matematikai felfedezéseiket, vagy dolgaikat, megközelítéseiket, de hát néha, ahogy említetted, szikrákat.
A mentor és a mentorált, vagy apa-fiú kapcsolata. Miért szívügyetek nektek, Zsuzsa? Valószínűleg sokan kérdezték már tőletek, hogy miért kell ebbe ennyi időt és energiát fektetni, úgy, hogy nyilván emellett még dolgoztok és számtalan más mindennel is foglalkoztok, és nem csak a forgatag keretében, amikor most már időről időre találkozhatunk a Bolyai műhelyel, hanem te mondtad, hogy ahová hívnak benneteket, oda szívesen mentek. Mi van e mögött? Személyes üzenetképpen kérdem.
Természetesen úgy gondolom, hogy akkor tud az ember elmélyülni egy témában, hogyha valamilyen személyes kötelék is fűzi hozzá. Én 12 évig a Bolyai Farkas Emleti Liceumban jártam, hát ez meghatározó éveket töltöttem az iskolába, de oda járnak, természetesen jártak a gyerekeim is, ott ismertem meg a férjemet, ott tanult a testvérem, a édesapám, nagytatám, de így nagytatám ott tanított, foglalkozott a bolyai hagyatékkal, a bolyai könyvtár főkönyvtárosa volt. Sok mesét, esti mesét hallhattam, hál' Istennek, a bolyaiakkal kapcsolatosan. Illetve szívügyünk abból a szempontból is, hogy a bolyaiakról ebben a városban mindenkinek tudnia kell, és nem csak Marosvásárhelyen, hanem a távolabbi helyeken is. Voltunk például Nagyváradon, és láttuk a különbséget, hogy egy marosvásárhelyi, aki ismeri a bolyai nevet, Nagyvárad az már kívül esik, sőt a bolyai fontos életút pontokon is kívül esik, pontosan ezért láttuk, hogy másképp kell megközelíteni, de nagy élmény, amikor bejön egy család, és látod, hogy érdeklődik, és mikor megy el megkérdezem, hogy mi maradt meg neked, és a kicsi gyerek mondja, hogy hát a bolyai név. És a szülők mondják, hogy gondoskodni fogunk természetesen arról, hogy ez a bolyai név ez a gyereknek megmaradjon, és tudjon róla, hiszen a magyar nemzet nagy tudósáról van szó.
Tehát lehet hívni is benneteket? Gondolom most akár, nem tudom, lehet iskolaigazgatók, tanárok hallanak téged Erdély szerte, és azt mondják, hogy milyen jó lenne a mi gyerekeinknek is megmutatni, bemutatni. Hol fértek el? Milyen lehetőségek vannak?
Mi az iskolákban egy nagyobb iskola teremben szoktuk berendezni a műhelyt, de mindig alkalmazkodunk, rugalmasak vagyunk, hiszen ezért mobilis a műhely, többféle berendezési módszert már kitaláltunk. Valóban iskolák, hát igazgató tanárok, sok esetben ugye matematika tanárok hívnak, hiszen Bolyait ők említik a tanításaik során. Ahogy alkalmazkodó típusúak vagyunk, úgyhogy valóban meghívás esetén az Edunium Egyesület égisze alatt működik a Bolyai Műhely, a Facebook oldalunk megtekinthető az Edunium Egyesületnek is, és a Bolyai Műhelynek is külön Facebook oldala van, ott az elérhetőségek megtalálhatók. És hogy mennyire szívügyünk a bolyai, egy új programot is indítottunk a Bolyai Műhely mellett, ez a Bolyai Üzenete, ahol felkérünk professzorokat a természettudomány területén foglalkozó akadémiai szférában tanító professzorokat, vagy bolyai kutatókat, hogy mondják el, hogy mit üzen az ő szavaikkal, mit üzenhet bolyai munkássága a ma élő generációk során, hiszen úgy gondoljuk, hogy egy hasonló területen mozgó, magas szinten kutató személyek talán lehet, hogy jobban belelátnak ebbe a gondolkodásmódba, ami meghatározó volt a bolyaiak életében is, és ennek a programnak a fővédnöke Dávid László, a Szapiencia Tudomány Egyetem emeritus rektora. És nagy megtiszteltetés, hogy elfogadta ezt a felkérést.